Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntöm a stúdióban Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadót. Szia Zoli!
Szia Ági!
Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgi témában voltunk a múlt héten, és ezt fogjuk folytatni, hiszen a tipikus női és tipikus férfi működés vagy lét közötti különbségről és annak okairól beszélgettünk. Ugye két karakteres korszak bontakozott ki a beszélgetés kapcsán, amikor a szerepek borzasztóan meghatározták a társadalomban, hogy mit kell csinálni egy nőnek, és mit kell csinálni egy férfinek, annak a korszaknak milyen előnyei és hátrányai vannak, vagy voltak, ugye itt már múltról beszélünk, illetve a jelen korszakban, amikor már ezek fellazultak, úgymond a felvilágosodás után, a nők szerephez juthattak, akár családot tarthatnak el, és a férfiak megengedhetik a gyengédebb érzéseket, sokszor otthon maradnak, és pont úgy áll a álláshelyzet, hogy ők maradnak a gyerekekkel otthon, tehát hogy ebben a korszakban ennek milyen előnyei hátrányai vannak. Hát kezdjük a múlttal. Amikor a szerepek nagyon ki voltak osztva, annak milyen előnyei, hátrányait érzel, látsz?
Annyit mindjárt hozzátennék, hogy azért az, hogy mi a múlt, az egy nagyon viszonylagos természetesen.
Igen.
Olyan nagy múlt áll mögöttünk, hogy ezt nem tudjuk azonnal levetkőzni. Szóval ez olyan beidegződés, aki mondjuk 30 évig rossz testtartásban volt, az nem fog tudni pár hét alatt azon változtatni, és egy kicsit mi is ilyenek vagyunk. Tehát ugye azt látjuk, hogy nagyon él körülöttünk a múlt. Lehet, hogy a szomszédunkban lévő házas pár az egy teljesen liberális, modern, a nő csinál karriert, és a pasi van otthon a gyerekekkel, a másik szomszédunk lehet, hogy egy nagyon konzervatív, régi, rendi,
középkorias
mintát követ, igen. És most ez mind egyszerre megvan, tehát inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a múltból hozott minta az valóban ez, hogy ilyen nagyon világosan, nagyon mereven elhatárolt szerep különbségek vannak férfi és nő között, tehát ahol lényegét tekintve nincs átjárás. Ez volt jellemző tényleg évszázadokon át, hogy nem voltak női hadvezérek, nem voltak női politikusok, nagyon ritka volt a női uralkodó, annak is inkább politikai okai voltak, hogy miért. A konzervatív, katolikus, sőt azt hiszem a református vallásban sincsenek például női lelki vezetők, mondjuk püspökök. Egyházi vezetők nincsenek,
igen.
És ugye ez egyébként nem is csak a felnőttekre volt vonatkozó, hanem például a gyerekekre. Tehát a gyerek az egy ilyen járulékos utánfutó volt gyakorlatilag a családban, tehát ott sem volt egyfajta olyan egyenjogúság, mint ami ma van, és az árny oldalaival és az előnyeivel együtt értendő. Tehát a gyerekekre is vonatkozott az, hogy nagyon szigorúak a szerepek.
Ennek... Most arra gondolsz, hogy a gyerekek is sokkal több joghoz jutottak az utóbbi időben, mint régen.
Eleve felmerült ez a fogalom, hogy a gyerekek joga ahhoz, hogy egészségesen nevekedjenek, ahhoz nekik joguk van, és nagyon helyes, hogy az állam a gyámügyel és egy csomó minden jogszabállyal meg intézményi háttérrel biztosítja azt, hogy ne történhessen meg bármi rossz a gyerekekkel ideális esetben, mert nekik joguk van ahhoz, hogy érzelmi, lélektani, fizikai szempontból egészségesen nőjenek, fölcseperedjenek, tanuljanak, ne legyen, mit tudom én, koszos a környezetük, kapjanak megfelelő ételt, és így tovább. Ez körülbelül 80-100 éves vívmány, nem...
Igen, az jutott eszembe az Árvácska című film Cinkóczi Zsuzsával, hogy ugye nyilván a nevelt gyerek az még inkább, tehát hogy borzalmas volt az az időszak.
Vagy az angoli parosítás például.
Így van, amikor ennyire kiszolgáltatottak voltak a gyerekek. Valóban ez a gyerekekre vonatkozólag is igaz. Milyen előnyökkel jártak? Most hagyd legyek egy kicsit.
Abszolút, igen. Tehát ezt nem lehet eltagadni, hogy vannak
előnyök. Azt mondjuk, hogy most már akkor ez jobb, de azért biztos vagyok benne, hogy annak is voltak előnyei, nyilván nem a gyerekmunka, de hogy ennek, hogy ennyire határozottan ki voltak osztva a szerepek.
Szerintem az volt az előnye, hogy amíg az emberiség nem ért el technológiailag egy olyan civilizációs szintre, hogy könnyű a túlélés, addig nagyon fontos volt az, hogy nagyon stabil struktúrákat építsen ki. Tehát amíg mondjuk lényegben a túlélés egy állandó küzdelem a természet erőivel, az időjárással, a különböző politikai fenyegetésekkel, háborús fenyegetésekkel, stb., addig nagyon-nagyon nagy szükség volt arra, hogy ezeket a szabályokat tényleg törvénybe iktassák, kőbe véssék, és hogy ebben ne legyen mozgás, mert ha van, az destabilizálja.
Kell.
Igen, tehát ugye a társadalomnak az alapegysége az az egyén, de igazából a család. Tehát hogyha a család nem stabil, akkor nem tud fölfelé, mint ilyen piramiszerűen fölfelé építkezni, ebben teljesen igazából a konzervatív ideológiáknak. Tehát ez olyan dolog, mint a sejtes szerveződés a biológiai világban. Az az alap, hogyha az nincs, akkor szétfosztanak a struktúrák, és nem fog létrejönni egy szerv, illetve egy ember, vagy egy állat például. Tehát ez garantált. Tehát az, hogy meg volt mondva, hogy a nő az maradjon otthon, szüljön elég sokat, hogy a földet ugye legyen, aki megműveli, aki át tudja menni a gazdálkodást, aki eltartja majd az időseket. Ezen nem lehetett változtatni, mert ha ebben változás volt, akkor a túlélés került veszélybe. Ennyire egyszerű. Az más kérdés, hogy ebből ugye nagyon helyesen vagy nem helyesen, de ezt ugye a vallás és a morál ezt objektív, univerzális törvényét tette, holott ez nyilván nem az, ez alapvetően a túlélést szolgálta, de a túlélést viszont megszolgálta, és úgy tudott létrejönni egy olyan kényelmi civilizáció, mint a miénk, hogy annak idején ezeket a nagyon stabil alapstruktúrákat fölépítette.
Ha jól hiszem, maga Luther Márton mondta, hogy azért már az Úristen is úgy teremtette a nőt, hogy otthon maradjon, mert nagyobb a popsia, és hogy otthon kell üljön. Relatíve általában nőknek. Lehet, hogy nem pontosan idézem, de ez a lényeg egészen biztosan.
Hát az biztos egyébként megfigyelhető, hogy ahogy a természettől távolodik el az ember, úgy csökken a csipőtávolság a nőknek. Tehát egy egész más, egy afrikai, egy dél-amerikai alaptípus, hát most nyilván megkezdjünk el rasszizmus felé elmozdulni, de hát ugye ezt tagadhatatlanul ezt látjuk. Tehát a régi szobrokon, amiket látunk az ősi természeti kultúra, igen, hát az ott... Ott ugye nagymellű, széles csípőjű, a termékenységtől duzzadó nőt látunk, míg a mai, mondjuk a modern civilizációnak a nő eszménye az meg a magazin lány a címlapokon. Nyakig ér a lába, a szőke, mondjuk 40 évesen is, mert ugye az a fiatal lányokat ábrázolta a szőke, ha régen, pontosan azt a benyomást akarta kelteni. Ugye nem az jut eszünkbe egy manökenről, hogy folyamatosan szülni fog, hanem az, hogy a testét igyekszik mondjuk a serdülőkori külsőben tartani. Igen.
Egyébként
tehát
ez egy
tehát az előnye az volt, hogy stabilizálta a társadalmat.
Igen, egyébként ez számomra meggyőző, mert ugye, ha gondolkodásmódunkat is nézzük, ha nincs vita, az mindig könnyű. Tehát, hogyha valakinek már gondolkodni kell kritikusan, akkor ugye nagyon sok mindent meg kell vizsgálni, el kell dönteni, tehát egész egyszerűen mi magunk azért szeretünk néha egyszerűen gondolkodni, kapunk egy sémát, mert hogy könnyű. És hogy tulajdonképpen ez
könnyű
igazolja.
Könnyű és biztonságos.
Könnyű és biztonságos, igen. Nincs benne felelősségem, könnyű követni.
Igen.
Tehát, hogy ez igazolja tulajdonképpen analógiásan, hogy a társadalom szerkezete, ha nagyon fixen le voltak osztva a szerepek, hogy ki mit csinál, és így kell működni, akkor azt viszonylag könnyű volt követni. Lehet, hogy szenvedtek belül, de nem kellett gondolkozni.
Pontosan így van.
Kellene nekem nőként
biztos,
karriert csinálni,
rengeteg
nem kell.
Szenvedés volt emögött.
Biztos.
De megvoltak azok az erőszak szervezetek, vagy azok az erőszak mechanizmusok, amik féken tartották ezeket a boldogtalanságokat, és a férfiak sem voltak természetesen mindig boldogok, mert azt, hogy nekik robotolniuk kell azért, lehet, hogy mondjuk sok férfi lett volna művész inkább, ahelyett, hogy a földet túrja egész életében, ami egyébként fantasztikusan szép szakma, én most látom, de szóval az, hogy
az egyéni
az individualitásuk el volt
nyom, nem jöhettek
ki. Van, pontosan. Ez ma már nem tudná stabilizálni a társadalmakat, ha egyszer belekóstol az emberiség, vagy egy ember a szabadságba, onnan már nehéz visszafordulni, ahhoz egy belső átalakulásnak kell történni, ami felé úton van az emberiség, szerintem legyünk optimisták, de úgy visszamenni nem lehet a történelem egyenesén, hogy most elkezdünk csak azért, mert most a nagy szabad... Igen, tehát ez a mostani nagy szabad elvűség nagyon sokakat megijeszt, és azt mondja, hogy hát akkor sokkal jobb volt a diktatúrák alatt, a rendi, a feudális, meg a szocializmus, meg nem tudom miért.
Mindenki tudta, mit stabil, kell csinálni,
igen,
dolga,
és megmondták közt, és féken tartották erőszak a társadalmat. Ez már visszafele nem megy. Erőre felé kell kimenekülni ebből.
Ugye említettük, hogy ez a jó oldala. Akkor egy picit árnyaljuk, bár azért talán nem annyira nehéz, hogy mi volt a hátránya ennek a
nagyon
fix. Hát
amit mondtál, az, hogy boldogtalanságok árán sikerült. Tehát ugye az ember az alapvetően egy szabad lény. Az Isten a maga képére teremtett, tehát ugye Isten az nem egy korlátozott, nyilván nem lehet egyezetben átültetni, de azért engedtessék meg, hogy az Isten teremtménye nem rabszolgaságra született. Az Isten nem droidokat akart legyártani, már elnézést a szóért, hanem lelkeket teremtett, a lélek, az pneuma, ugye az azt jelenti lebegőt, a légies, olyan szabad az emberi természet. Nem arra született, hogy rabszolga legyen, jobbágy legyen, rabja legyen egy társadalmi szerepnek, hanem arra, hogy kiteljesedjen. Mindenki váljon azzá, aki benne, mint egy mag rejtve van. Na most oké, ameddig a túlélés volt a napirend, különösen az őskorban, aztán az ókorban is sokáig, egészen nyugdíj mióta van, mióta tudhatják az emberek azt, hogy oké, ha dolgozom sokáig, de nincs senki, mert mondjuk ne egy Isten, mindenki meghalt körülöttem, akkor sem fog a társadalom magamra hagyni, nem fog éjjel halni egy híd alatt mondjuk. Ez talán 80-100 év van, igen, egy ilyen betegbiztosítás. Ha fizetek, és akkor bejövök a kórházba, akkor el fognak látni. Ez mióta van? Mondd, hogy ez is 80-100 éve, aki nem tehetős, tehát a társadalom átlagának.
Igen, ezt azért tehát... meg kell világítani, hogy régen csak a gyerekek biztosították ezt. Ha volt gyerekem,
csak
aki...
a nagy jövedelem és a gyerekek, pontosan.
Így van.
Tehát aki nem volt tehetős...
Annak csak a gyerekei jelentették,
igen,
a biztonságos,
igen,
jövőt.
Igen, igen. Tehát vagy muszáj volt a családot bebetonozni, és ezeket a... Tehát a hátránya az az, hogy ezért ez muszáj volt az emberi individualitás korlátozásának az árán stabilizálni. Tehát ha valakinek más vágya lett volna, mondjuk máshoz akart volna hozzámenni. Nem. Muszáj volt a társadalomnak azt a
tehetős
programot.
Tehetős család, tehetős párt keresett a gyerekének. Ugye hány ilyen történet szól erről,
hát
de nyilván ennek is
az ősi
volt.
Minta, az soha nem az volt, hogy szerelemből házasodnak. Ez egy pár száz éves vívmány. Nyilván voltak szerencsések, akinek sikerült beleszeretni abba, de hát Indiában ma is úgy van, vagy legalábbis sokáig úgy volt, nemrég is úgy volt, még hogy 6-10-valahány éves korában valakinek a család eldöntötte ki ez. Tehát ott szó sem volt individuumról, szívről, meg szerelemről. Az egy szerződés volt, és a szerződésnek mi a lefordítása? Az egy társadalmi egyezmény mindig. Minden szerződés, kocsit veszel, lakást veszel, feleséget veszel, vagy férhez mész, vagy nem tudom, bármi, az mind valójában a társadalom köt, vagy kényszerít ki egy szerződést.
És ugye mondjuk, ha a melegségre gondolunk, tehát hogy szerintem abszolút mutatja annak a korszaknak a negatívumát, hogy valószínűleg, ahogy ma is körülbelül 10% a meleg szexuális identitás szempontjából a társadalomnak, régen is ez azért sokkal rosszabb nem lehetett, de tegyük föl, hogy kevesebb volt. Tehát ugye ez teljesen tilos volt, tehát belekényszerítették egy olyan kapcsolatba, ahol valószínűleg a párját biztos, hogy boldogtalanná tette, mert hogy nem a természete szerint való.
Igen, valószínűleg mind a ketten szenvedtek. Ugye a párja azért, mert boldogtalan volt a testi szerelemben, a másik fele pedig azért, mert
hazudni kell.
Igen, és kényszer megoldásokat kellett. Azért azt kell mondjam, hogy jaj, nem tudom, biztos, hogy a pszichológusok az ömmel ki átkozna ezért a megjegyzésért, de azért az a mechanizmus, hogy tartani kell magunkat valamihez, az általában személyiségfejlődést generált, és majdnem mindegy, hogy az, sőt, minél kevésbé önként vállalt eszményhez kell magunkat tartani, hogyha tényleg oda tudjuk magunkat tenni egy áldozatért, és tényleg inkább persze jókedvvel vagy önként, az őrült nagy személyiségfejlődést tud eredményezni. Tehát amikor én azt látom, vagy olvasok ilyen sztorikat, hogy olyan párok milyen boldogak lettek végül, akiket erővel tettek össze, de megtanulták egymást szeretni, és ebbe olyan iszonyatos erős lelki tőke van, ami elképesztő erejű. Tehát szerintem sokkal több lelki értéket és személyiségfejlődést állított elő ez a kényszerű korszak, mint ez a mostani nagyon liberális. Ó, hát nem tetszik, akkor elválok. Hát ú, basszus, ez se tetszett, akkor megint elválok. Szóval persze nyilván a szabadságot nehéz korlátok közé szorítani, de a nagy szabadosság sem mindig jó.
Tehát volt, ahol nem következett be ez a személyiségfejlődés, tehát egy életen keresztül boldogtalanná tették magukat és a családjukat.
Így van,
de
így
hogy
van,
én egyébként valahol egyetértek avval, hogy a főként önként vállalt, vagy egy idő után felismert kötelesség, ami aztán belsővé válik, az egy nagyon komoly értéket állít elő. Szerintem a mai adásban már nem fog beleférni a mai lelki fröccsadásunkba az, hogy a mai sokkal elfogadóbb, liberálisabb, az egyének kibontakozását segítő férfinői megélés milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal jár. Én azt gondolom, ezt jövő héten fogjuk végigbeszélni.
Okay.
Kovut Zoltánnal beszélgettem, személyiségfejlesztési tanácsadóval. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy meghívtál.
Férfi-női megélésről, szerepekről, identitásról beszélgettünk. Jövő héten pedig arról beszélgetünk, hogy a jóval szabadabb, egyéni fejlődést figyelembe vévő korszaknak milyen előnyei és milyen hátrányai vannak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.